a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Magyarics Tamás, Amerika szakértő, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem professzora.
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerintem a titulusából már a kedves nézők kitippelték azt, hogy miről fogunk beszélni, jelesül a magyar-amerikai viszonyok alakulásáról, amelynek az apropóját, már mint a beszélgetés apropóját, természetesen a múlt heti kormányzati küldöttség út adja, tudva lévő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és szakértői csapata, valamint gazdasági szereplők az Egyesült Államokban jártak Donald Trump elnöknél. Nézzük első körben, első felvetésként a témának a fontosságát, miért van nagy jelentősége, ha egy magyar miniszterelnök felkeres amerikai kollégáját.
Hát tulajdonképpen ezért olyan túlsűrű ne fordul ez elő, de Donald Trump már másodszor hívta meg Orbán Viktort a Fehérházba. Ezen kívül találkoztak külön is Bedminsterbe, Mar-a-Lagóba. Tehát a személyes kapcsolat jó. Na most ez nyilván egy hivatalos látogatás volt, és a hivatalos látogatást nagyon-nagyon komoly előkészítő munka előzte meg. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar diplomácia a csillagos ötös kapott az előkészítésbe, rendkívül sok anyagot készítettek elő, aláírásra készen volt nagyon sok minden, és ezen kívül pedig, hát hogyha a tárgyalási tematikákat nézzük, akkor az a gazdasági kérdésektől kezdve a hadipari együttműködésen keresztül a pénzügyi együttműködésig és a kultúrás együttműködésig terjedt, tehát gyakorlatilag szinte lefette az élet minden területét.
Ha már említette a diplomáciának a tarajos vizeit, ha lehet így fogalmazni, hát olyan nagyon könnyen nem könnyű bekerülni Donald Trump elnökhöz. Láthatjuk, hogy a kelet-közép-európai régióból sűrűn nem járnak hozzá miniszterelnökök. Eszes, mint mennyit jelent ez, vagy mennyit nyom alatba, hogy a két politikus között jelesül Orbán Viktor és Donald Trump között nagyon személyes, szoros a baráti viszony?
Nyilvánvalóan ez nagyon sokat számít. Donald Trump Orbán Viktor előtt Karol Navrotskit fogadta mindössze a második elnökségi vagy elnöki ciklusában, de hát köztudott, hogy Lengyelország gyakorlatilag azért ebbe a térségbe az első támok első számú szövetségese, tehát ilyen szempontból nem lehet semmi kifogása, úgymond a magyar félnek, hogy idézőjelben csak második volt. De az mindenképpen kiemelendő, hogy Donald Trump azért úgy tűnik, hogy Közép-Kelet-Európára figyel. Tehát általában az a baj idézőjelben, vagy időnként nem baj. Sokan azt mondják, hogy az a jó, hogyha egyáltalán nem foglalkoznak az adott országgal, szél árnyékban van. De az, hogyha olyan esetekben foglalkoznak vele, amikor ez egy nagyon fontos regionális, kétoldalú, és azt hiszem, hogy ezen túlmenő ügyekről van szó, akkor azért nagyon fontos az, hogy a két vezető találkozik egymással, nagyon kimerítő és átfogó megbeszélés folytatnak, és hát itt hozzá kell tenni azt, hogy Donald Trump azért a jelek szerint idézőjelben vevő volt a magyar érvekre, különösen az energiapolitikát illetően, és ez tulajdonképpen rendkívül fontos volt, nem csak a gazdasági szempontból, hanem politikai szempontból is a magyar kormányzatnak.
Ezt emelni ki leginkább az energiapolitikában történő döntést?
Rövid távon mindenképpen, tehát eléggé riasztó híreket lehetett hallani arról, hogyha nem sikerül megállapodni, tehát magyarul, hogyha az első támok által bevezetendő szankciók az orosz olajváltók ellen Magyarországot is érintik, tehát Magyarország nem kap mentességet, akkor rövid időn belül, akár karácsonyra már emelkedtek volna az üzemanyagárak, emelkedtek volna a rezsiköltségek, ezekkel tehát egyértelmű maguk után húztak volna élelmiszerárakat és általában megélhetési költségeket. Tehát rövid távon ez mindenképpen rendkívül jelentős volt, és nem csak rövid távon, hanem mondjuk középtávon, hiszen itt nem csak arról volt szó az energia ügyekkel való megbeszélés kapcsán, hogy az első államok ilyen pillanatban most mentességet ad az olajbeszerzésnél, hanem arról is, hogy többek között Szijjártó Péter jelentette be Magyarország a cseppfolyósított amerikai gázból venni fog következő években. Köbből 400 millió köbmétert, legalábbis, hogyha a számokat jól tudom, évenként, és ez 5 éves megállapodás, és ezen kívül pedig ennek az energiamixnek rendkívül fontos lába, vagy pillére a nukleáris energiával való együttműködés, illetve a nukleáris energia együttműködés. Eddig a Biden adminisztráció többek között blokkolta félig meddig a Paks 2-nek a továbbépítését, fejlesztését. Ez alól is felmentést kapott a magyar kormány. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy amerikai vállalat lesz az a Westinghouse, amelyiktől a magyar állam fűtőelemet vásárol, a Westinghouse technológiával fogják, hogyha minél igaz, a lecserélt fűtőelemeket tárolni. Ezen kívül szó van arról, hogy a Westinghouse és vagy a General Electric egyfajta referenciaként Magyarországon úgynevezett kis moduláris nukleáris erőművet épít. És ezen kívül korábban még arról is szó volt, hogy igaz, hogy ez nem pont közvetlenül nukleáris energiával kapcsolatos, de a Paksnak a digitalizációjában az ausztrálok, mert az amerikaiak is részt vennének. Tehát ez egy rendkívül fontos közép, vagy akár hosszú távú elköteleződés, és hát ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország majd adott esetben valóban csökkenteni tudja a függőségét, vagy a jelenlegi importját, vagy importhányadát Oroszországból, amennyire most ilyen pillanatban hírek szólnak, az Európai Unió 2027-ig szeretné teljes mértékben lezárni, vagy kizárni az orosz importot, és hát ennek megfelelően azért hát 2 év alatt kellene Magyarországnak azért feltetten valamit tenni. Többek között azért, mert tehát Magyarország az Európai Unió része, a Trump adminisztráció igaz, hogy 2029-ig hivatalba lesz, de utána ki tudja, hogy milyen adminisztráció jön. A magyar kormányzat reményei szerint folytatódik a republikáns adminisztráció, akár J.D. Vance-el, akár Marco Rubio-val, akár Ron DeSantis-szal, vagy bárkivel. Viszont, hogyha ez nem történik meg, és egy kormányváltást történik az Egyesült Államokban, akkor viszont a demokrata kormányzaton nagyjából ugye azt lehet válni, mint az Obama kormányzattól, vagy a Biden kormányzattól. Tehát
nagyjából azt tudjuk, hogy elnézést, megszakítom professzor, hogy milyen, amikor egy amerikai vezető nem szeret bennünket, azt tudjuk.
Igen.
És reméljük, hogy azt is meg tudjuk kérdezni, milyen, amikor mondjuk kedvel bennünket.
Igen, igen, tehát nem akarjuk még egyszer azt a 8 évet az Obama adminisztrációnál, és azt a 4 évet a Biden adminisztrációnál. Tehát, hogyha ezért erre is föl kell készülni a politikába, általában az az egyik alapvető elf, hogy a legrosszabbra is föl kell készülni. Tehát a legrosszabbra is adott esetben föl kell készülni, és másodszor pedig az nem azért a legrosszabb, hogy Magyarország főleg úgy válna le az orosz olaj importtól idővel, hogy ennek az olajimportnak egy része legalábbis Ukrajnán keresztül érkezik, és hát meglehetősen fenyegető hangüzeneteket küldött Zelenszky elnök a megállapodás után, hogy Ukrajna tenni fog azért, hogy a orosz olaj ne kerüljön Európába, megvannak az eszközök, és így tovább. Tehát bármi is történik majd Ukrajnában, mert ez is egy teljesen nyitott kérdés ilyen pillanatban, hogy tűzszünet lesz, nem lesz tűzszünet, szó volt arról, hogy a béketárgyalások folytatódnának a Budapest helyszínnel, de hogy azok mit hoznak, mit nem hoznak, Ukrajna határait illetően, Ukrajna biztonsági garanciáit illetően, Ukrajna Európai Uniós stratégiai partnerség, tagság, bármilyen viszony az Európai Unióval. Tehát ezeket lehetetlen kiszámolni ilyen pillanatban, és ez a sok dimenziós sok játszmára a Magyarországnak fel kell készülni. Tehát persze a másik dolog az, hogy az Adria vezetéket emlegetik nagyon sokan, mindegy alternatívát, és hát többek között nyugati lapok is azt írják, hogy hát Trump elfeledkezett az Adria csővezetékről, amely képes lenne úgymond kiváltani az orosz szállításokat, ami nagyon-nagyon elvi alapon igaz lehetne, mert a számítások szerint az Adria csővezetéken évi 10-12 millió tonna kőolaj áramolhatna. Nagyjából pontos ez a mennyiség, amit Magyarország ilyen pillanatban Oroszországtól vesz, viszont én inkább hitelt adok Hernádi Csabának, Hernádi Zsoltnak elnézést, a MOL vezérigazgatójának, aki azt nyilatkozta, hogy igaz, hogy ez a 10 milliós tétel, ez elvileg lehetőség lenne, de ilyen pillanatban 2,5 millió tonnáról van szó, tesztelik ezt a 10 milliós nagyságrendet, és ilyen pillanatban ez a tesztelés nem nagyon jól áll. Tehát egyrészt azért ezt is figyelembe kell venni, tehát technikai szempontból, másodszor pedig azért az ukránokat sem kell, illetve a horvátokat sem kell félteni. Akkor 2022-ben kirobbant az ukrán-orosz háború, akkor hát meg kellett, hogy növelje Magyarország a beszerzéseket Horvátországon keresztül, és Horvátország akkor nagyon gyorsan fölemelte a tranzitdíjat a szolidaritási alapon. Tehát egyrészt az, hogy a horvátok mennyire használnák ki a monopól helyzetet, ez egy kérdés, másodszor technikai kérdés, hogy valóban az a 10 millió tonna évi szállítás az valóban realizálható-e, és hát a többi be nem látható ilyen pillanatban, nem látható tényezőt kell még figyelembe venni. Tehát ez a diverzifikáció, ez valóban egy jó hosszú folyamat, és feltetően Orbán Viktornak az egyik fő érve az volt, hogy egyik pillanatra a másikra ezt nem lehet végrehajtani. Tehát hogyha a legjobb akarata se tud Magyarország holnaptól lecsatlakozni az orosz kőolajtól.
Ugye ennek vannak fizikai, földrajzi határai. Tekintettel tengerünk nincs.
Tengerünk
nincs. Hát azért több évtizedes rendszereknek a megbontásáról van szó. Ezt úgy objektíven tegyük hozzá, mert a közvélemény nagyon foglalkoztatja a témakör, és áteveznék a másik közvéleményt ugyancsak élénken foglalkozott a témakörre, ez pedig a pénzügyi pajzs. Pajzsvédelem, ugye sokan kritizálják, kifogásolják, hogy tulajdonképpen ezt a konstrukciót, ami igazából devizapárhasznosítás jelent a forint-dollár-dollár-forint vonatkozásában, válság esetén szokták alkalmazni. Tényleg?
Hát ez megint csak egy olyan kérdés, ami időzőjebb a legrosszabb esetre készül. Tehát az angol kifejezése a worst case szenárió, a legrosszabb forgatókönyv. Ezt hozzá kell tenni azt, hogy Magyarország itt bizonyos mértékben kényszerhelyzetben van. Tehát az Európai Unió különböző hát indoklással, indokokkal ürügyeket is lehetne akár mondani, a magyar struktúrás alapokat teljes mértékben visszatartja, a rekonstrukciós alapoknak a felét visszatartja, napi 1 millió eurós úgymond büntetést kell fizetnünk, tehát ez azért egy elég jelentős kiesés jelent a magyar potenciális, hát mondjuk költségvetésbe, vagy pedig a beruházásokat illetően, és itt megint csak arról van szó, hogy...
Hát pár ezer milliárdról van szó átszámolva forintban, tehát, tegyük hozzá.
Tehát diverzifikálni kell, egy olyan biztonsági hátteret kell kialakítani, ami adott esetben ezeket az összegeket, hogy nem is teljes mértékben, de kompenzálja, és hozzá kell tenni azt, hogy egy ilyen amerikai elkötelezettség az közvetetten is segítheti a magyar gazdaságot. Egyrészt hallottunk arról, hogy az amerikai befektetők ebbe az évben sokkal aktívabbak Magyarországon, és a hírek szerint aktívabbak lesznek még az év végéig is, tehát összesen eddig volt 9 nagyvállalat, még 7 nagyvállalatot prognosztizálnak, összesen 190 milliárd forint értékben, és az amerikai befektetők megjelenése egyrészt hát nyilvánvalóan munkahelyeket teremt, Amerika esetleg visszaszerezheti a második helyet a befektetői rangsorban a németek után és a kínaiak előtt, és ennek egy újabb folyamánya az lehet, hogy mindez javítja Magyarországnak az adósság besorolását adott esetben, tehát a befektetési környezet javul, hogyha az amerikaiak úgymond bizalommal...
Hát tegyük hozzá, mind három hitelminősítő amerikai.
Igen, igen.
Tehát és nagyjából, hogy attól függ az adósság besorolásunk, hogy az amerikai háziasszonyok milyen kötvényeket vásárolnak. Ha ez kicsit tréfásan is mondtam, valójában tényleg ez a valóság. Maradod még továbbra is a témánál, tehát tulajdonképpen nagy jelentősége van ennek a megállapodása a pénzügyi szempontból, és tényleg egyfajta pajzsot jelent, mondjuk deviza oldalról nézve?
Hát elképzelhető, de én...
Vagy olyan, mint a tartalék, vagyok, hogy legyen, de ne használjuk.
Igen, igen, tehát nem vagyok pénzügyi szakember, de legalábbis amennyire ezt a témát ismerem, vagy olvastam róla, ez valóban egyfajta biztosítékot jelenti ilyen pillanatban. Tehát egy olyan ernyőt, amit akkor kell kinyitni, amikor mondjuk erősen esik az eső, ilyen pillanatban még nem esik az eső, hogyha ezt a metaforát használjuk, de hogyha ott van ez az ernyő, akkor elképzelhető, hogy rosszabb idő esetén ezt hogyha kinyitjuk. Megint csak hozzá kell tenni azt, hogy ez egy csomagnak a része lenne, és egy rövid, középtávú megoldást is jelentett, és ennek talán egy kiegészítő része, hogyha az egész gazdasági csomagot nézzük, az, hogyha sikerülne lezárni a kettős adóztatás elkerülésére szóló tárgyalásokat, amelyeket most nem sikerült, mert az megint csak jelentős mértékben azért javítana a magyar befektetői környezetet.
Innét folytatjuk, azt ígérem. Hallgassanak bennünket továbbra is, a téma nagyon érdekes. A napvendége tehát Magyarics Tamás, az ELTE emeritus professzora, Amerika szakértő. Pár perces hírblokk után jövünk vissza, maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a napvendége.